Pál levele a rómaiakhoz, 9. rész, első 5 versét fogjuk most együtt elolvasni, fennállva hallgassuk meg Istennek igéjét. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt Krisztusról elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett. Áldott legyen mindörökké. Amen. Úgy terveztem a mai délelőtt, hogy mind a 33 verset végig tanulmányozzuk, ha időnk és erőnk engedi. Az első 5 versről néhány gondolatot szeretnék szólni, ugyanis Pál apostolnak van itt egy érdekes mondata, ami egy teológiai lehetetlenségbe torkolik. Ugye azt kéri, pontosabban úgy lehetne fogalmazni, hogy azt kívánnám, ugye itt a 3. verset, ha nézzük, itt úgy van az új fordítás a Bibliában, hogy azt kívánom, hogy inkább én magam legyek ugye átok alatt, Krisztustól elszakítva. Ez egy teológiai lehetetlenség. Aki hívő, akit Krisztus megváltott a bűnéből, pont az előző részben voltak az igék, remélem múlt héten volt erről szó, hogy semmi, de semmi az ég világon nem szakaszhat el Krisztus szerelmétől. Jobban szeretem itt a Károli fogalmazást, mert nem egy olyan szakadásról van szó, elnézést a hasonlatért, ahogy a konyhai törlőpapíron van az a performáció, hogy ott könnyen el lehet tépni a papírt. Nem egy ilyen gyors szakadásról van szó, hanem nem szakaszhat el. Egy erős anyagot, mondjuk egy farmer nadrágot is el lehet szakítani, de az óriási erő kell, az óriási vagy rengeteg időnek kell eltelni, hogy egy erős farmer anyag ugye elhasad, elszakad. Feleségem mindig figyelmeztet, hogy ne hozzak autós példákat, de nem tudom másképp jellemezni. A Formula 1 rajongó kedvéért is hozom ezt a példát. Láttam egy tesztet, a Formula 1-es autók nagyon nagy erőknek vannak kitéve, és az a tengely, ami hajtja a motortól a hajtott kerekeket, az óriási erőnek van kitéve. Ez egy olyan technikai sport, hogy próbálják minél könnyebbé tenni az alkatrészeket, de azt a merevséget, szilárdságot ugye meg kellene tartani. És egy új anyagot vizsgáltak, és befogták egy eszterg a padba, az egyik tengely jobbra, a másik balra kezdte el csavarni ezt a rudat, és azt nézték, hogy milyen erőhatás az, ahol eltörik, elreped. És ez az új anyag, ez a bizonyos karbon, háromszor olyan erős gyűrődés kibírt, mint a sima acél, ötvözött acél. Ha Jézus be lehetne fogni egy esztergapadba, nem lehetne olyan erőt kifejteni, hogy az ő szeretete, az ő megváltó munkája valahol elszakadna. Nincs az a gonoszság, nincs az az ördögi hatalom, nincs az az ördögi praktika, ami kiragadhatja a hívőket a Krisztus szeretetétől. Olyan van, hogy engem fognak be az esztergába, és engem kezdenek csavarni, és én azt mondom, hogy nem érdekel, feladom. Nagyon tetszett a imorrai buzdítás, hogy Dániel proféta nem adta fel az Isten hitét, még akkor is, hogyha az volt a földi törvény, hogy csak a királytól lehet kérni bármit is. Ő ezzel nem foglalkozott, ő az Istentől kérte a mindennapi áldást, az erőt a munkához. Gondoljunk abba bele, hogy Pál ezeket az igéket ismerve, hisz rabbi volt, Dániel könyvét oda-vissza tudta kívülről, tudja azt, hát az előző részben írta le, hogy semmi nem választhat el minket az Istentől, mert ő folyamatosan szeret bennünket. Itt mégis azt mondja, hogy inkább ő szeretne átok alatt lenni, hogy a zsidók hitre jussanak, üdvösségre jussanak. Ez lehetetlen. Ezért lenne helyesebb az a fordítás, hogy azt kívánnám, de nem kívánhatom. Úgy szeretnék a másik helyet megtérni, úgy szeretnék a másik helyet megújulni, úgy szeretnék a másik helyet hinni. Én elbírnám az ő büntetését, de tudom, hogy nem halhatok meg helyette, mert Jézus egyszer is mindenkor megáldoztatott. Nincs újabb lehetőség arra, hogy áldozatot bemutassak, mert nincs rá szükség. 7 dolgot sorol fel itt az apostol, ami megvan a zsidó népnek. Ugye övéké a fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvény, az Isten tisztelet, az ígéretek, sőt, belőlük az ő népüktől származik a Mesiás, Jézus Krisztus. 7 olyan dolog, figyeljünk a Bibliában a 7-es számokra, ez a teljességnek a száma, 7 olyan dolog, amit bírnak a zsidók, és mégsem fogadják el az Istentől küldött fiút, Jézus Krisztust, a szabadítót. Ezért mondja itt Pál, hogy inkább ő lenne átok alatt, mert ő már megértette a kegyelem lényegét, ő már megtért, de tudjuk, hogy ez lehetetlen. Mire indít ez bennünket, testvérek? Imára. Hálaadásra, hogy ha te Pállal együtt gondolkodol, hogy inkább te kárhoznál el, mint a te férjed, vagy te kárhoznál el, mint a hitetlen gyermeked, vagy unokád, akkor ez nem indít más, mint hálára, hogy Uram, én köszönöm, hogy már hívő vagyok, és tudom, hogy én nem halhatok meg az én barátom, testvérem, férjem, feleségem, hozzátartozom helyett, Uram, te meghaltál helyette, hogy ő éljen. Támasz hitet a szívébe. És Pál így kezdi el kibontani a 9. részben azokat az igéket, amiket most szeretnénk áttanulmányozni. Ha előttünk van a Biblia, olvassuk tovább a 6-os verstől. De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Vagyis nem a test szerinti származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Érdekes ez a gondolat, hogy nem mindenki származik Izraeltől, aki izraelita. Nem mindenki Ábrahám utóda, aki Ábrahám utóda. Ha János evangéliumát kinyitjuk, a 8. részén ott van egy érdekes történet. Jézus a főszereplő, illetve a sokaság, és azon belül is az írástudók. És a Jézusnak a tanítása alapján nagyon sokan hitre jutnak. A sokaságból megtérnek emberek. Jézust elfogadják, mint megváltót. És oda mennek Jézushoz az írástudók, és elkezdenek vele beszélgetni, inkább vitatkozni, vagy őt próbálni, hogy mit gondolsz te magadról? Hogy teszed te magadat egyenlővé az Istennel? Hogy mert azt mondod, hogy te az Isten fia vagy? És Jézus tanítja őket, hogy ti földiek vagytok, ti a földről származtok, én mennyé vagyok, én a mennyből származok. Ti nem bírjátok az Isten igéjét, én meg csak az Isten igéjét mondom, és ezért van köztünk ellentét. És ezt a vitát, ezt a beszélgetést hallva, sokan hitre jutnak. És akkor jönnek ezzel az írásodok, már más érvük nincsen, hogy haha, Jézus megvagy, nekünk van egy dolog, amivel nem tudsz mit kezdeni. És azt mondják, hogy mi Ábrahámnak a leszármazottai vagyunk. Szó szerint mi Ábrahámnak a magvai vagyunk. Vagy Ábrahámnak a magvai vagyunk. És Jézus ezt válaszolja a János 8.37-ben. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám, Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. Mit cselekedett Ábrahám? Mi volt az ő cselekedete? Kicsit kedden foglalkoztunk ezzel egy-két gondolat erejéig. Hit. Nagyon gerjedek. Valaki tud ezen változtatni, aki ott a közelben ül? Köszönöm. Ugye Ábrahámnak volt egy feladata, hogy feláldozza az ő egyszem fiát. Ugye bajban volt ezzel a feladattal, mert ő már idős ember volt, a felesége is idős volt. Hát nehéz pótolni a veszteséget. És mit kért tőle Istenettől az idős embertől, hogy áldozz fel a fiadat? Ez nem úgy, hogy írassuk be egy svájci bentlakásos iskolában, és egy áldozat, ugye, hogy elviszik a gyereket 4 évre, és nem látjuk. Nem ez volt az áldozatkérés, hanem mit jelentett akkor az áldozat? Megölni, feldarabolni, megégetni. És Ábrahám engedelmeskedett, mert azt hitte, hogy Isten fog gondoskodni majd helyettesítő áldozatról. Ez az Izsák sem volt buta gyerek, mit kérdezett az apjától, mennek fel a hegyre, ott van a tűz, ott van a fa, ott van a kés. Te, édesapám, valamit elfelejtettünk, hol az áldozat? Hamar összerakta a képet a kisfiú, hogy itt valami hiányzik. És mit mondott az apja? Hát fiam, te vagy az, ne kérdezél már ilyeneket. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy Isten majd gondoskodik erről. És Isten látta Ábrahámnak a hitét, és mindaddig kivált, amíg Ábrahám már elővette a tört, ölésre emelte, és akkor az Úr angyala szólt, hogy állj, ott van, nézd csak, ott van az áldozat, akit neked az Isten rendelt. Őt öld le, ne a fiadat. Ezért lett Ábrahám a hit ős atya. Persze Ábrahámnak vannak leszármazottai, mert Isten mit ígért ennek az idős embernek? Annyi lesz a te magod, mint Balatonparton a homok. Tengerparton. Sokkal több tenger van, mint egy tó. Mennyi lesz a te magod, mint égen a csillag? Mostanában olyan tiszta égbolt van, és jövök haza a körzetből, és amikor nem az utat nézem, akkor a csillagokat szoktam. És olyan jó látni, hogy ez csak egy pici szelete azoknak a csillagoknak, amiket az Isten teremtett. Mert ami Ausztrália fölött van, én azt nem látom. Na, amikor fölöttünk van, akkor pont nappal van. És a vak elvakít a nap. Tehát Ábrahámnak tényleg annyi lett az utóda, mint égen a csillag, vagy homok a tengerparton. Nagyjá lett a zsidó nép. De Jézus azt a botránkoztató mondatot mondja, hogy nem mindenki Ábrahámnak a leszármazottja. Vagy más igehelyeken mondja, hogy mindenki Ábrahámnak a leszármazottja, aki Ábrahámnak a cselekedeteit tesz. Ugye hisz az Istenben, és a hite cselekvésre készteti. Jézus azt mondja, hogy ti nem Ábrahám utódai vagytok, hanem e világ, tehát a világi fejedelemnek az utódai vagytok, mert ti ölni akartok, tehát engem akartok megölni. Bennetek nem az Isten igéje van, hanem a sátánnak a beszéde van, és ti nem az Isten gyermekei vagytok, hanem az ördögnek a gyermekei vagytok. János apostol az ő első levelében mélyebben kimondja ezt a gondolatot, keressük ki délután, és olvasgassuk át az ebéd elfogyasztása után. Tehát az Isten gyermekei és az ördög gyermekeinek a tanítását. Azt mondja itt tovább a 9. versben Pál, mert az ígéret szava ez. Abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekáit is, aki egytől fogant a mi atyánktól, Izsáktól. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek sem jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Két szövetségnek a ide idézése van. Ugye Ábrahám és Sára utóda, kicsoda? Hát ugye, olvastuk, meg beszéltünk róla, Izsák. De Ábrahámnak nem csak ez az egy gyermeke van, hanem van egy másik fia is, akit úgy hívnak, hogy Izmael. Ez a két fiatal ember, ők testvérek, féltestvérek. Mi a közös bennük? Az édesapjuk. Ami különbség bennük, az kettő. Egyik ugye egy egyiptomi asszonytól született, aki ráadásul rabszolga volt, ugye Sárának a szolgálója. Sára pedig ki volt? Ábrahámnak a törvényes felesége és szabad asszony. Sárának mondja az Isten, hogy fiat fog születni. Tehát Izsák az ígéret gyermeke. Ők ugye nem bírják kivárni, ezért kitalálnak egy butaságot, hogy hát az a szokás ebben az időben, hogyha a feleségnek nem lehet gyermeke, mert meddő, akkor a feleség szolgálója bemegy az ő urához, vele hál, és így gondolták az emberek, hogyha az úrnőjének az ölén keresztül szüli meg az ő gyermekét, akkor olyan, mintha az úrnője szülte. Hát látjuk, hogy ez nagyon, nagyon gyenge elv, és nagyon, nagyon rossz gondolat ez. Hogyha azt vesszük, hogy valakit örökbe fogadnak, mert a szülei nem mondanak róla, attól ő nem az örökbe fogadónak a géneit örökli, csak a nevüket. Mert ugye úgy anyakönyvezik, ahogy az örökbe fogadókat hívják. A géneit, a tulajdonságait a vér szerinti szüleitől kapja. És azt látjuk, hogy Isten nem fogadja el Izmáelt, mint jogos utódot, és mondja Ábrahámnak, hogy ő nem az ígéret gyermeke. Isten megáldja egyébként a Izmáel népét is. Gondoljunk abba bele, hogy a palesztinok, illetve az arab népek, hát ugye többféle arab nép van, ők is Ábrahámnak a leszármazottai, bár nem az ígérethez tartozók, Isten mégis gondot visel róluk, Isten bizonyos ígéretei rájuk is vonatkozik. Bár nem ők viszik tovább Ábrahámnak adott ígéreteit, ők nem a hit gyermekei, hanem Ábrahámnak a gyermekei, de nem az ígéret gyermekei. Nézzünk egy másik házasságot, ami Istentől rendelt házasság, ugye Izsák és Rebeka, és az ő gyermekeik törvényes gyermekek, mert ugye egy együttlétből egy iker pár fog születni, és Isten igéje kijelentést ad a szülőknek, hogy két nép van a te méhedben. És az egyik uralkodni fog a másik felett. Ugye az a szokásjog, hogy az elsőszülött örököl 50%-ot, és a maradék 50%-ot felosztják az 1, 2, 3, akár 20 testvér között. Hát régen így volt az örökösödési törvény. Ábrahám idejében is már. Ezzel szemben azt mondja itt az Isten, hogy nem az első lesz az, aki tovább viszi az ígéret vonalát, hanem a kisebbik. Hát születik Ézsau, és születik Jákob. Jákobnak a neve egyébként Csaló. Milyen érdekes, hogy azt a nevet adják a szülők, hogy Csaló. Ismerjük Jákob történetét, hát nem szívesen üzletelnénk ezzel a fiatalemberrel, mert ott csapva bennünket, ahol tud. De mégis ő élvezi Istennek az áldását, ő élvezi Istennek azt a fajta kegyelmét, amiről itt szó van. Nem azt akarom mondani, hogy a csalók azok Isten áldását élvezik, csak azt akarom mondani, akit Isten elhívott, kiválasztott egy feladatra, azt ő megáldja és segíti őt abban a munkában. Jákob hogyan hal meg, mint csaló? Mi lesz az ő második neve, úgymond? Izrael, ami azt jelenti, hogy Isten harcol, érted. És Izraelnek születik ugye 12 fia, és akkor most nem megyünk tovább ezen a vonalon, csak azt akarom mondani, hogy Isten megtérést ad ezeknek az embereknek az életébe. Istennek szuverén hatalma van. Később majd Pál kibontja ezt a gondolatot, csak szeretném a testvérek elé ezt a gondolatot helyezni, hogy Isten dönti el, és nem én, hogy ki lesz az én gyermekem. Én azt döntöttem el, hogy lesz gyermekem. Mindenkinek akkor születik gyermek, amikor eldönti? Mindenkinek fia vagy lánya születik, vagy ikrei születnek, vagy éppen nem ikrei születnek? Hát erre nekünk nem sok hatásunk van. Vannak meglepetés gyerekek, ugye? Tehát őket abszolút nem döntött el senki. Tehát ők úgy jöttek, hogy vannak. Isten az, aki nem tudom, hogy, de megteszi azt a csodát, mint ahogy Ádámot a föld porából meggyúrja, és az élet leheletét beleteszi az ő orrába, szájába, tüdejébe. És élő lélekké lesz az a sejthalmaz, az embrió, az újszülött. Testvérek, mi tudjuk, hogy milyen sejteket kell átadni a férfiaknak, és milyen sejteket a nőknek, hogy egy pici baba megfogaljon? Persze tudjuk a biológia könyvből levezetni, de mi ezt tudatosan tesszük. Szerintem nem. Vagy akkor mi Gabiba valamit rosszul csináltunk, de szerintem ti se tudjátok, hogy ez hogy működik. Isten teremti ma is az embert. Tehetsz te arról, hogy abba a családba születtél, ahol születtél. Tehetsz te a testvéreidről, Tomi. Nem? Tovább nem kérdezlek, jó? Ne aggódj. Tehetsz-e arról, hogy kik a te nagyszüleid? Hogy magyar lettél, vagy cigány lettél, vagy ukrán lettél, vagy brazil lettél? Tehetünk-e erről, testvérek? Tehetünk-e arról, hogy gazdagok a szüleink? Ha gazdagok. Tehetünk-e arról, hogy csórók a szüleink? Ha csórók a szüleink. Tehetünk-e arról, hogy normális szüleink vannak, vagy éppen abnormális szüleink vannak, akik bennünket nem tápláltak, hanem hagyták, hogy úgy nevelkedjünk, ahogy az utca nevel bennünket. Erről se tehetünk. Sok olyan dolog van, amit Isten eldöntött, és az úgy fog történni. És azt nézi meg, hogy te mit kezdesz a te gazdagságoddal? Mit kezdesz a te szegénységeddel? Mit kezdesz a te áldott szüleiddel? Mit kezdesz a te átkozott szüleiddel? Mit kezdesz te azzal a helyzettel, hogy te magyar lettél és nem gazdag német? Mit kezdesz azzal, hogy gazdag magyar lettél és nem csóró etiópiai? Mit kezdesz azzal, hogy keresztény kultúrkörbe születtél, ha ezt még mondhatjuk annak? Vagy mit kezdesz azzal, hogy egy kommunista diktatúrába születtél, ahol ma több hívő van, mint Amerikában, mondjuk Kínában? Hallottuk egy testvértől, hogy Kínában naponta 3000 ember bemerítkezik. Gondoljunk ebbe bele. Ott szabad bemerítkezni? Ott szabad kereszténynek lenni? Kínában úgy tudom, hogy nem. Ott megölik a hívőket? Üldözik a hívőket? Úgy tudom, hogy igen. Hát Európában lenne naponta 3000 bemerítés, szerintem az egri templomok is kevesek lennének ahhoz, hogy befogadjuk azt a sok népet. Pedig itt bőven van templom a többi városhoz képest Magyarországon. Mit kezdesz azzal, hogy Ézsau lettél, vagy hogy Jákob? Istennek van ígérete, mert Ézsau is Ábrahámnak a jogos leszármazottja. Ő is az ígéret gyermekének a fia. Ő is az áldás vonalához tartozik, de látjuk az ő cselekedetét, hogy nem Isten szerinti. Azt mondja a 13-ban Pál idézi Malakiás prófétát, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Malakiás 1400 évvel később él és prófétál, mint Jákob gyermekei, ahogy élnek. Jákob és Ézsau él. Malakiásnál az Úr kimondja az ő beszédét, hogy az egyiket szerettem, a másikat gyűlöltem. Jézusnak van egy szava, ami a mennyország kapujában hangzik el, hogy téged ismerlek, gyere be, atyám áldotta, örökölt mindazt, amit az Istennek adott. A másiknak meg az a beszéde, hogy menj előlem, mert nem ismerlek, te gonosztevő. Az egyiket szereti, a másikat gyűlöli. Az egyikre kimondja az üdvösségnek az igéjét, hogy megtartalak, a másikat pedig a kárhozatra rendeli. Miért? Mert hívő lett, vagy éppen hitetlen maradt az ő szíve. Mit mondjunk tehát? Kérdezi Pál tovább. Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Tehát a költői kérdését hamar lezárja azzal a kijelentéssel, hogy nem igazságtalan az Isten. Testvérek, a nap sugara a bőrünket lebarnítja, a ruhánkat pedig fakóvá teszi. Ugyanaz a napsugár, ugyanaz a hatás. Most akkor jó vagy rossz a napsütés? Most ne menjünk bele, hogy az UVB, meg a nem tudom milyen sugárzások vannak a naphullámaim belül. Az egyik az hatással van ránk, pozitívan, a másik az pedig roncsolja akár a bőrünket is. De amikor valaki hallja az evangéliumot, olvassa az Isten szavát, látja a hívő ember életét, vagy megtér, és azt mondja, hogy olyan akarok lenni, mint te, hogy kell kegyelemmel élni, hogyan kell üdvözölni? Vannak ilyen kérdések akár a Bibliában. Mit kell nekem tenni ezért? Vagy valaki azt mondja, hogy látom, hogy nagy a te Istened, de én nem akarok melléd beállni. Hoz is az ige példát, hogy a fáraót, akit a Mózessel szemben elhelyezkedő fáraó, akinek az Isten a szívét megkeményíti. 10 csapás. Hát elég alternatív evangelizációs alkalom. De mi volt a 10 csapásnak a lényege? Nem kellett volna a 10 csapás, mert Mózes kígyója megette a varázsló kígyóját. És amikor megfogta a kígyó farkát, Mózes botja megmaradt, a varázslóknak a botjai pedig eltűnt Mózes botjában. Látott elég csodát Egyiptom? Látta Egyiptom, hogy a zsidó nép istene hatalmasabb, mint az egyiptomiaknak az összes istene? Összesen? láthatta. A nép már könyörgött, hogy Uram, Királyom, engedd el ezeket a zsidókat, mert másképp mi is elpusztulunk. A fáró szíve pedig megkeményedett. Ha visszalapozunk a Róma 1-hez, akkor azt látjuk, hogy Istennek a dicsőségét, aki keresi a teremtett világban, az vagy felismeri, és üdvösségre jut, vagy pedig a gondolkodásában hiába valóságra jut. És elutasítja, hogy ez nem teremtett világ. Ennek semmi célja ennek a teremtett világnak. Az marhaság, hogy evangélium, botránkozás, hogy Isten szeret és megöli az egyszerű fiát, hogy mi éljünk, és ugyanazokat a dolgokat vizsgálja, ugyanazokat az igéket látja, mint az, aki hitre jut. Igazságtalan az Isten, testvérek. Szó sincs róla. Isten kibeszéli, kimondja az ő igéjét, azt mondja itt a 15-ös versben, hiszen így szól Mózeshez, könyörlök, akinek könyörlök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Miért is idézi Pál ezt az idézetet az Istentől? Ugye ott van az Úr népe, már Egyiptomból kiszabadult, látják a Vöröstenger csodáját, az, hogy ők átjönnek a vizen, az, hogy az egyiptomiak elpusztulnak a vízben, látják a vízfakasztásnak a csodáját, eszik a mennyei mannát, megtapasztalják azt, hogy nem halnak meg a sivatagban, ugye Isten éjszaka tűzoszlopban melegíti őket, nem engedi, hogy megfagyjanak, nappal, mint egy ventilátor, vagy milyen klímaberendezés, hűti őket egy nagy felhővel, aki volt már sivatagban, vagy látja a természetfilmeket a sivatagról, ott nincsen felhő, testvérek. Ott olyan hőség van, olyan párolgás van, hogy a felhő akár több kilométer magasba is elpárolog a felemelkedő hőtől. És Istennek a jelenléte, a dicsősége, a sekinája, hogy a héber fogalmaz, átvonul a zsidókkal együtt, hol? A pusztában, hol? A forróságban. És hűti őket. Emberi klímát teremt. És mindezek ellenére hőzöng, lázad a nép, és azt mondja Mózesnek, hogy nem kell nekünk a te 10 igéd, nem kell nekünk az élő Isten, nekünk egy bálványisten kell, és kiöntik az aranybórjút. Ugye Áron azzal védekez itt, hogy hát úgy összeöntöttük a sokan, és ez jött ki belőle. Mindig meg lehet magyarázni a hitetlenséget, hogy miért nem hiszek, miért nem cselekszek, mint Ábrahám. De Isten ezt a fajta viselkedést ítélettel sújtja. Azt mondja az Úr Mózesnek, a kivonulás könyve 33. rész 12-es versétől. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogyan egyik ember beszél a másikkal, amikor visszatért a táborba, a szolgálatra rendelt ifjú Józsué, a Nun fia nem távozott el a sátorból. Az Úr megmutatja a dicsőségét, majd ezt mondta Mózes az Úrnak. Lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem, pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Tudjuk, hogy Isten Mózest arra választotta ki, arra hívta el, hogy kihozza Egyiptom földjéről a zsidókat. És Mózesnek ugye néha problémája van a zsidó néppel, és az Úr elé megy újból, és úgy, hogy Uram, biztos nekem kell ezt a munkát csinálni? Biztos engem hívta erre a feladatra, a szolgálatra? Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt, megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr. Van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Az Úr neve tehát az, hogy könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Az a név, hogy Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus, az valakit megtart, vagy amit Laci is kivetített ott a korintusi igéket, hogy valakinek ez pedig a botrány. Ha kimennék egy pólóba most a Széchenyi utcára, hogy Buddháról, a buddhizmusról szeretnék emberekkel beszélgetni, lehet, hogy nagyobb tábor csődülne össze, mint ahányan most itt ülünk. Ha kimennék, hogy az iszlámról szeretnék egy előadást tartani, lehet, hogy a bazilika is megtelne. Egerbe a törökök vallásáról beszélni, még akár divatos dolog is. Ha kimennék a Széchenyi utcára, hogy keresztény lelkipásztor vagyok, és Jézus Krisztusról, a megváltóról szeretnék beszélni, negyed órát adok magamnak, hogy a rendőrség megjelenjen, és azt kérdeznék, hogy jó napot kívánok, igazoltassam magamat, van-e területfoglalási engedélyem, van engedélyem a rendőrségnél, hogy rendezvényt tartsak itt az utcán, ha nincs, akkor kérem, hagyja el ezt a helyszínt, ha nem, akkor meg elvisznek, és előállítanak. Miért botránkoztatja az embereket Jézus Krisztusnak a neve? Pedig nincs másban üdvösség, csak Jézusban. Van, akinek meglágyul a szíve, és Isten kegyelmét kéri. Kéri a hitet, a Szentlélek által, hogy Uram, irgalmaz nekem. És Istennek a neve irgalommá válik az ő életében. Vagy azt mondja, hogy ez a hülyeségünk nem érdekel, és hagyjál békén. Bármiről beszélgethetünk, akár a kereszténységről is, de onnantól kezdve, hogy ez nem kultúra, vagy nem egy erkölcstan, hanem mint egyedül igazság jelenik meg, az emberek azt mondják, hogy hagyjál engem békén, ez ostobaság. Rizkó testvére, bent voltunk a pszichiátrián, nem mint betegek, hanem mint érdeklődők, hogy hogy lehetne ott szolgálni az emberek felé, és a főorvos úr azt mondta, hogy betegség a maguk hite. Amiben önök hisznek, az nem létezik, az csak ami, nem tudom már, hogy fogalmazott, és így összenéztünk, hogy hát ott jöttünk be, ha ott bejöttünk, akkor hát, ha ki is tudunk menni, aztán siettünk a nagy vasajtóig, hogy hát, ha azon kívül érünk. Sikerült. Itt vagyunk közöttetek, szabadon. De ha tovább nyaggatjuk őt, lehet, hogy benn tart bennünket a Kovács doktor úr. Ő erről meg van győződve, hogy a kereszténység, vagy bármilyen hit, az egy betegség az agyban, az emberi pszichében. Hát nem lepődtünk meg rajta, mert a Biblia beszél őróla is. Kovács doktorról is. Valakinek ez botrány. Megütközés. Őrültség. Bolondság. Valakinek pedig az élet. Nekem az élet, testvérek. És ezért fáj Pálnak a szíve, amit olvastunk az elején igét, hogy már csak azt kívánhatnám, hogy legyek átok alatt. De nem lehetek. Én úgy megtérnék a Kovács doktor helyett is, de nem térhetek meg helyette. Látom az ő elesettségét, a hitetlen embernek, és látom az én áldott életemet, és bosszankodok, hogy Uram, mit tehetek én érte? Semmit. Az imádságon, a könyörgésen és a bizonyságtételen kívül. Pál ezért prédikál. Kik te? Először megy a zsinagógákba. Fogadják Pált? Hát valahol fogadják, de a legtöbb helyen elutasítják őt. Ezért tehát nem azé, 16-os vers, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, aki akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut utána. A gazdag ifjú egy hithű zsidó ember volt. Ő akart üdvözülni? Akart. De Jézus nem üdvözíti őt. Miért? Mert rosszul akart üdvözölni. Az volt a kérdése, hogy Jézus, mit kell nekem tenni, hogy üdvözüljek? Hát azt Jézus, hogy tartsd meg a törvényt. Büszke mellkassal, kihúzott mellkassal mondja, hogy én azt már megcsináltam. De mit kell még megtenni? Ő akart megtérni, testvérek? Én úgy gondolom, hogy igen. Csak azzal, hogy kegyelem, hogy irgalom, hogy egy engesztelő áldozatnak az elfogadása, ezzel nem mindenki tud mit kezdeni. És pont a zsidó gondolkodása az, aki akar valamit tenni az Istenért. És Pál azt mondja, hogy nem azé, aki akarja. Nem azé, aki fut utána. Hát a zsidók, azok vallásosabbak, mint a keresztények. Tehát ők komolyabban imádkoznak, többször imádkoznak naponta, több Bibliát olvasnak, mint te, hívőként, akit az Úr lelke megváltott. És mégis azt mondja Jézus, hogy nem mindenki üdvözül, aki izraelita. Miért? Azért, mert a hit hiányzik az ő szívéből. 19-es vers. Azt mondod erre nekem? Akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Nincsen hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja. Az Isten pedig nem haragját akart-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített? Jeremiás azt mondja, szeret az Úr, azért nincsen még végünk. Nem, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Jeremiás irgalmai 3.22. Testvérek, a fáraó Isten ellensége volt? Mózesnél? Ő Istennek gondolta magát? Ugyancsak Istennek gondolta magát. Mózes mit mond ennek a félistennek? Engem küldött a kisgazdapárt, és azzal jöttem, hogy most elmondjam, amit gondolok. Szavazzatok rám. Azért mertem egy olyan alakulatot mondani, akik már nem léteznek, mert sokan jönnek valakinek a nevébe. Sok ember hitének, vallásának, politikai meggyőződésének a nevébe. És mi vagy elhiszük, amit mondanak, és rájuk fogsulunk, vagy azt mondjuk, hogy hát aranyosak vagytok, de mi mégis a másik pártra fogunk szavazni. Ő kinek a nevében jön? Engem a vagyok küldött. Ő Istennek a nevét mondja. Én voltam, aki vagyok, vagyok, aki vagyok, és leszek, aki vagyok. És a fáraó azt mondja, hogy engem ez nem érdekel. Aztán Mózes rengeteg csodát tesz. És a fáraó azt mondja, hogy még annyira sem érdekel. Júdás, aki kijár a Jézussal a bibliaiskolát, az utolsó pillanatig ott van Jézussal, és utólag kiderül, az evangélisták leírják, hogy ő a kárhozat fia volt kezdettől fogva. Ő nem akart megtérni, ő csak úgy tett, mintha megtért volna. Jézus azt mondja, hogy nem mindenki Ábrahám magva, aki Ábrahámtól származik, csak az, aki az én igémet megtartja, az én igémet megcselekszi. Testvérek, ha nincsen Júdás, akkor másképp alakul az evangélium. Ha nincsen fáraó, akkor másképp alakul a zsidók élete vagy története a Bibliában. Ha nincsen Sámson történetében a filiszteus nép, akkor nem tűnik ki Sámsonnak az Isten hite, vagy éppen az ő személyes bukása, az ő személyes életének a bukása, vagy aztán az újbóli megtérése. Isten azokon az embereken mutatja meg a dicsőségét, akik hisznek ő benne, De ez nem működne, ha mindenki hívő lenne, ezért hagy embereket később elpusztulni, hogy az Isten dicsősége megjelenjen a hívőkön. Szeret az Úr, azért nincsen még végünk. Van egy proféta, Jónás. Mi volt az evangélium, amit ő hirdetett? 40 nap és elpusztul Ninive. Én ezzel a szöveggel kiállnék a dobótérre, nem kérnének engedélyt, hanem mindenek Kovács doktorhoz. 40 nap. Ezt majd Laci vág ki, kedves polgármester úr is, elpusztul Eger. Andornak tárgya is, meg parád is, jó? Tehát onnan jöttünk, meg felnémet is. Vagy akkor mindenkit említettem. Ti is, akik ott laktok. Tehát nem számít, hogy már majdnem kerecsend. És mit csinál az a nép, az az istentelen nép, még az állatokat is böjtre kényszerítik. És az Isten irgalmaz ezeknek az embereknek. Ők nem zsidók voltak. Nem keresztények voltak. Bibliát nem ismerők voltak. De elkezdték félni az Istenbe. Elkezdtek hinni az Istenbe. Testvér, te nem fogsz elpusztulni, ha hitetlen maradsz? Te nem fogsz elpusztulni, hogyha engedetlenné válsz? Az új szövetség tanítása szerint a hitetlenség és az engedetlenség ugyanaz a görög szó. Tehát ha valaki megismerte az evangéliumot, de elhagyja annak a cselekvését, megtartását, Jézus azt mondja, az ilyen ember jobb, hogyha meg se született volna. Jobb, hogyha újonnan nem született volna. Jobb az ilyen embernek, hogyha nem él tovább, mert úgyis meg fog halni, úgyis elpusztul. Hányan vannak, akik keresztényként élnek, de nem hiszik az Isten szent igéjét? Pál tanít bennünket, amilyenek ki minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Hóseás szerint is ezt mondja, azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Isten elhívta, kiválasztotta Izraelt az ő szent népének. De ők nem tartották meg azt az elhívást, ők nem éltek abba a szentségbe, amire az Úr rendelte őket. Hogyan terjed el az Isten dicsősége a világon? A zsidó kultúrán keresztül, vagy a keresztény kultúrán, most ebbe belefoglaltatik a keresztény istentisztelet, evangelizáció, hitélet, erkölcs, művészetek keresztül. A keresztény kultúrkörön, vagy a zsidó kultúrkörön terjed ma jobban az Isten dicsősége? Én úgy gondolom, hogy a keresztény szolgálaton keresztül. Bár a zsidók is misszióznak. Ők missziózzák a keresztényeket, mi missziózzuk a zsidókat, de mi tudjuk, hogy ők ebben tévednek. Mert nálunk van az igazság, Jézus Krisztus az igazság. Nincsen más út. Jók a zsidó kaják, jók a zsidó énekek, jók a zsidó erkölcsi tanítások, de ez nem tartja meg őket. Csak ezen a földön. Az üdvösségben pedig arcra eshetnek. Galatáknál mondja Pál, hogy a kegyelem mindenki zsidóké, pogányoké. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, nem férfi, sem nő, mert ti mindjárt egyek vagytok Krisztus Jézusban. Tehát Krisztus Jézusban nincsen különbség a nemzetek vagy a nemek között. Isten előtt ugyanúgy elkárhozik egy zsidó, mint egy pogány. Ugyanúgy üdvözül egy zsidó, mint egy pogány. A hite által. Azt mondja, Ézsaiás jövendüli meg, ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövénye, akkor is csak a maradék üdvözül. És előre kijelenti az ő népének a hitetlenségét. És ezt mondhatjuk Jézus után szabadon, hogy a gyülekezet, akit te most látsz, én nem tudom, hogy kik, de nem mindenki fog üdvözülni. És most nem az egriekről beszélek, hanem a keresztény gyülekezetről. Mert Jézus tovább mondja ezt az ézsiási proféciát, hogy nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be a mennyek országába. Miért, testvérek? Azért, mert egyesek a kegyesség látszatát megtartják, de annak erejét megtagadják. hitetlenné válik a szívük. Megkeményedik a szívük. Pálnak a levelei vannak, hogy Pálnak a levelei tartalmaznak intéseket, figyelmeztetéseket, fedéseket? Szüntikét intem. Mondd meg ennek és annak, hogy másképp éljenek. Azért imádkozok, hogy legyetek méltóvá a ti elhívásatokhoz. Ó, ti esztelen galaták! Olyan hamar más evangéliumhoz pártoltatok. A mi elhívásunk és kiválasztásunk, az megment bennünket a kárhozattól? Hadd kérdezem így. A görögöknek volt egy hamis teológiája, ez a bizonyos gnoszticizmus, ugye János levele ebben a témában íródik, ennek a teológiának a lerombolása ellen íródik. Ők azt tanították, hogy minden az ész, minden a tudás, minden a szellem, ami test, az meg nem számít. Tehát, hogyha én hiszem, hogy Jézus Krisztus Úr, de én bármennyiszer megcsalom a házaspáromat, az nem számít, mert szellemben én keresztény vagyok. Vagy ha én szellemben azt mondom, hogy Úr Jézus, bocsáss meg az én bűnömet, én minden nap csalom az áfát, vagy lopom a főnököm pénzét, az se számít, mert az testi dolog. Testvérek, téged szét lehet választani, hogy test és szellem? Hát te így vagy ember. Ha szétveszünk, hogy szellem vagy test vagy lélek, akkor már halott vagy. Ézsaiás pedig híreti Izraelről, ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tengerfővény, akkor is csak a maradék üdvözül. Mert az Úr, 28-as vers, teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hitt, hanem cselekedetek útján akarták ezt elérni. Beleütköztek a megütközés kövébe. Amint megvan írva, íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. A cselekedetek általi üdvösségre törekvés, az hiába valóság. A hamis teológiával való hit, vagy a hamis teológiának a hirdetése azt képviselni, az sem tart meg bennünket. Egyedül a Krisztusba vetett hitünk. És a Krisztusba vetett hitünkből fakadnak a jó cselekedetek, amiről más jelenteni, hogy a Biblia, hogy azok előre el vannak készítve, mi pedig, mint egy ABC-ben a polcról levesszük a készterméket, és felhasználjuk azt. Istennek van egy tökéletes terve az életeddel. Mózesnek volt terve az életével. Ismerjük a proféciákat. Látjuk az ő életét. Mózes megfutotta az Isten tervét. Párról van profécia, hogy ő a pogányok apostola lesz? Bőven van profécia. Pál megtartotta az ő elhívását? Azt látjuk, hogy igen. Júdás, az apostol, ő is kapott hívást a csapatba. De ő nem becsülte meg az ő helyét. Ugyanúgy, ahogy a szent angyalok sem becsülték meg a maguk dicsőségét, Isten levetette őket. Az Úr adjon nekünk kegyelmet, kegyelemre, ahogy a karácsony igen mondja, karácsonykor szoktunk erről többet beszélni, János evangélium alapján, Isten kegyelmét adja kegyelemre. Nekem minden nap van szükség a kegyelemre. A te életed, akár jó dolgot teszel, megint a kegyelemre van szükség. Ahogy Pál azt mondja, hogy ami hátam mögött van, azt elfelejtem. Akár a jó cselekedeteket is, a jó napokat. Testvérek, az olaj, a Szentlélek jelenléte, ha nem újul meg, akkor megromlik az olaj, megavasodik. Használhatatlanná válik. Minden nap szükségünk van a Szentlélek jelenlétére, a Szentlélek elhívó munkájára, bátorítására, pártfogására, hogy énekeltük, hogy te vagy a pártfogónk. Vagy amit az Istennek adunk, azelőtt adóssá tesszük magunk felé. Hát mi tartozunk az Istennek. Mi nem a testnek tartozunk már, hanem a szellemnek. És bármi, amit adunk, az Istennek felajánlva, az bennünket gyarapít az eljövendő királyságában. hogy Isten adjon nekünk alázatot, istenfélelmet, hűséget, hogy a Krisztus folyamatos szeretete az a mi részünkről is egy folyamatos, viszont táplált szeretet legyen. Az egy dolog, hogy Jézus szeret bennünket, ha mi őt nem szeretjük. Az egy dolog, hogy Jézus meghalt értünk, ha mi nem hisszük el az ő váltság munkáját. Az egy dolog, hogy Isten elhívott és kiválasztott minket egy szolgálatra, ha mi azt nem töltjük be. Példára például Sámsonnak a személyes bukása. Isten azt mondta, hogy te názír leszel, és a názír fogadalmat megtartva kell neked élni. Sámson felrúgta ezt a szövetséget. Bajába került? Hát majdnem megölik. Isten mégis kegyelmezett neki, mert Isten elhívott és választott edénye volt ő, és az utolsó cselekedetével több embert ölt meg a filiszteusok közül, mint összesen az addigi életében. Istennek a kegyelme felfoghatatlan. Istennek az elhívó és kiválasztó akarata felfoghatatlan. Istennek a rendelései néha értelmetlennek tűnnek a számunkra. De amikor Pál apostol életét elolvassuk, az abcsel alapján, a levelei alapján, és így keressük ki az őre vonatkozó proféciákat, akkor azt mondjuk, hogy fú, hát ez nagyon egyértelmű. De látjuk, mert látjuk Pál apostolnak a személyes harcait a leveleink keresztül. Óram, hát én háromszor is kértem, hogy vedd el tőlem ezt a tüskét, és nem teszed, de elég nekem az a te kegyelmed. Testvérek, nem tudom, hogy te milyen családból jössz. Nem tudom, hogy téged az Isten mire hívott el, mire rendelt. Hogy ez neked szimpatikus, vagy nem. Mert a mai keresztény fiatalok közül nagyon sokan lennének Michael W. Smith. Ma nagyon sokan lennének Billy Graham. Nagyon sokan lennének ma híres szolgálók. De milyen jó, hogy belőlük csak egy van. És ők végzik a munkájukat, amit Isten rájuk bízott. Te végzed a rád bízott munkát? Te beállsz a te elhívásodba, a te küldetésedbe? Istennek vannak világhírű szolgái, mint Pál apostol, vagy ma élő világhírű szolgálattevők, és vagyunk mi, akik nem vagyunk talán világhírűek. De Isten nem azt fogja nézni, hogy ő elvégezte a futását, meg eleget irigykedtünk utána, hanem azt nézi, hogy a magunk elhívásába eleget tettünk el. És a Máté 25, ugye a Biblia órán foglalkoztunk ezzel több mint 3 hetet, arról szól, hogy de Jézus, mikor szolgáltunk mi neked? És Jézus ilyeneket mond, hogyha egy szomjazónak adhatok egy pohár vizet. Azt velem tettétek. Ha egy mezítelennek adhatok egy öltöny ruhát, azt velem tettétek. Ha egy éhezőt meghívtátok a szalonna sütésre, azt velem tettétek. Ha egy árvát befogadtatok, ha egy kiútáltat, egy kiközösítettet, közösségbe fogadtatok, azt velem tettétek meg. De kinek mondja ezt az Úr Jézus ezeket a szavakat? Az igazaknak. Az igazaknak. A te hited, az cselekvésre kell, hogy késztessen téged. Nem irigykedés cselekvésre, hogy hát könnyű a másik, könnyű dobokos testvérnek, hát ő nagy imaharcos, hát úgy könnyű. Nézzük már meg a térdét, hogy mennyire könnyű az ő térde. Jakab apostolról, amikor eltemetik, ez Biblián kívüli forrás, utána lehet járni, feljegyzik az ő körülött a szolgáló hívők, hogy olyan kemény volt a térde, mint egy tevének. Mint egy marhának. Ugye ezek a hosszú lábú állatok úgy ülnek le, hogy összecsuklik az ő térdük, és a térdükön alszanak. És a tevének mind a 4 térde bőrkeményedés van, mert azt a nagy súlyt, azt a több száz kiló súlyt, az a 4 térd kell, hogy viselje, amikor alszik az az állat. Jakabnak olyan kemény volt a térde, mert annyit járt közbe az Úrhoz, hogy bőrkeményedése lett a térdén. Hát könnyű Jakabnak, hát ilyen igéket, ha valaki tudna magától beszélni, ő sokat volt az ő csendes kamrájában. Néha irigykedünk erre, arra a szolgálóra. Nem biztos, hogy egy hétre cserélnénk az ő életével. Azt mondanánk, hogy ó, Uram, ez sok nekem. Azt mondta a vadon testvér pár hete Tardon, hogy az Úr tudta, hogy milyen elhívást adott nekünk, mert látja a mi értelmi képességünket, látja a mi szellemi képességünket, látja a mi hitünket. Az Úr nem ad nagyobb kísértést, nagyobb próbát, amit el tudnánk hordozni. Hogy lehet a kísértést, a próbát elhordozni? Hittel vagy hit nélkül? Aki nem hisz, az persze, hogy belebukik. Aki hisz, az meg átmegy rajta. Tegnap hallottam egy gondolatot, ezzel szeretném zárni. Remélem, hogy jól tudom visszaadni. Egy testvérünk fogalmazta meg, hogy a kísértés, hogy a próbatétel nagynak tűnik, és úgy tűnik, hogy ennek nagyon rossz kimenetele lesz, hogyha ez a dolog elér hozzánk. De nem tudjuk azt leküzdeni, csak hogyha nagyon közel ér. És amikor rálépünk Jézus nevébe hittel, akkor tudjuk azt megszüntetni. Mi sokszor nyilaznánk a mi kísértéseinket, a mi próbáinkat. Jézus meg azt mondja, hogy közel harc. Legyen bunyó. Legyen tőrrel való hadakozás. Ehhez hit kell, testvérek. Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Megfogalmazzák a tanítványok, hogy az üdvösség az lehetetlen. Jézus meg azt mondja, hogy igen, az embereknél, de nálam, az Istennél meg lehetséges. Van, akinek ez botrány, valakinek ez maga az élet. Kívánom, hogy az engem hallgatók, akik most itt vagyok, ez legyen az élet beszéde, és legyen mindörökké az élet beszéde, bárhova is sodor minket az Isten kegyelme, legyen ez mindig az élet beszéde, és higgyünk az ő igéjében. Azt tart meg bennünket. Amen.